és rendszer szinten pedig a nők elleni erőszaknak a büntetlensége. Nemrég, február végén jött ki az Európai Unió alapjogi ügynökségének a jelentése után, egészen pontosan a nemek közti egyenlőségért felelős intézetének a jelentése, tehát ez az EIGE jelentés, ugye 10 évvel ezelőtt az FR-ra készített hasonlót, és hát Magyarország az utolsó helyen áll a nemek közti egyenlőség terén az egész Európai Unióban, és különösen a nők elleni erőszakkal kapcsolatos adatok nagyon aggasztóak. A legutóbbi egy jelentés szerint a 18 és 74 év közötti magyar nők 49%-a szenvedett el élete során fizikai és vagy szexuális erőszakot.
Tehát azt mondod, hogy tehát a nők fele életük
igen,
során.
Tehát, de hogy itt ezt egyet számolták, tehát lehet, hogy külön kellett volna számolni a fizikait és a szexuálist, mert tehát, hogy külön-külön ugye a fizikai igen. Az 30, a szexuális meg 25% szokott lenni, de itt egybe vették, tehát 49% az, vagy ebben benne van az, aki fizikai, aki szexuális, illetve aki mindkét formát elszenvedte, a lelki erőszakot pedig 52% szenvedte el, a munkahelyi szexuális zaklatás aránya pedig 40%, tehát ez őrületesen magas, és de mindig érdemes ilyenkor az adatok mögé nézni, hogy mi lehet ezeknek a kiugróan magas számoknak az oka. Hát egyértelműen a büntetlenség, tehát hogy az elkövetőknek csak egy töredékét ítélik el, és ez felbátorítja az arra hajlamosakat az erőszakos viselkedésre, mert hogy úgy gondolják, hogy nem kell tartaniuk különösebb büntetésről. Tehát ugye nemrég egy férfi majdnem megúszta, hogy felgyújtott a gyerekei anyját, és csak a civil akciók érték el, hogy a rendőrség alaposabban nyomozzon és kiderítse, hogy nem dohányzási baleset történt, az áldozat nem is dohányzott.
Ez a japán nő esete volt, ugye?
Gyilkosság.
Hogy
és az állam rossz példát mutat. Tehát most a tegnap óta jár körbe az interneten egy kép, ahogy ilyen 5-6 tagba szakadt rendőr körbeveszi az 50 kilós orosz Anna parlamenti képviselőt, és így hátrafeszítik a vállát, és igyekeznek elráncigálni a tüntetés helyszínéről, csak azért, mert a gyülekezési jogával és a véleménynyilvánítás állampolgári jogával élt. Tehát, hogy valaki megkérdezné tőlem, hogy mi az a patriarkátus, én egyszerűen csak megmutatnám neki ezt a képet, hogy a karhatalom képviselői, akiknek elvileg a védeni kellene az állampolgárokat, hatan körbevesznek egy apró termetű nőt, és hátrafeszítik a vállát.
Mi az oka annak, hogy a hatóságok nem teszik a dolgát, és az esetek nagy része rejtve marad, illetve hogy nem tesznek a nők feljelentést, vagy nem tudnak segítséget kérni?
Hát próbálnak a nők segítséget kérni, tehát ez egy sztereotípia, hogy nem kérnek segítséget, általában kérnek, csak nem kapnak, és aztán később a rossz tapasztalatok miatt ugye létezik az úgynevezett intézményi árulás, ami azt jelenti, hogy a hatóságokkal segítségkérő áldozatot magára hagyják, és akkor, hogyha újra bántalmazzák, akkor már nem tesz feljelentést, mert ugye nem akarja, hogy még ott is bántalmazzák minimum lelkileg. És hát ennek az az oka, hogy hát egyrészt a törvények nem elég szigorúak, a kormány nem volt hajlandó a jogrend részévé tenni a nők elleni erőszak áldozatait védő Európa Tanács dokumentumot, az isztambuli egyezményt, de még a meglevő törvényeket sem tartják be a gyakorlatban. Tehát 2008-ban volt egy ORFK rendőrfőkapitányi rendelet, hogy hogyan kell eljárni kapcsolati erőszak esetén. Hát már hogyha azt betartották volna az elmúlt években, már akkor is előbbre lennénk, de nem tartják be, és az állam vezetői pedig nem gyakorolnak megfelelő nyomást, illetve nem hoznak létre megfelelő ellenőrzési rendszereket, nincsenek kötelező folyamatos továbbképzések a kapcsolati erőszakban eljáró rendőröknek. Tehát röviden összefoglalva, a politikai akarat is hiányzik a probléma megoldásához, mégpedig azért, mert a jelenlegi kormánynak nagyon jó, hogy a nőket a közvélekedés is másodrendű állampolgárnak tekinti, akik idézőjelben csak maguknak köszönhetik, hogyha erőszakos kapcsolatba kerülnek.
Mit tehet egy bántalmazott személy? Mit tehet egy olyan személy, aki kapcsolati erőszakban éli mindennapjait? Hova fordulhat, kitől kérhet segítséget?
Hát, hogyha azonnali megoldás szükséges és krízisben van, akkor az országos kríziskezelőt, az Okitot kell felhívnia, akik, hogyha van hely, akkor egy anya otthonban próbálnak neki elhelyezést biztosítani, de az úti költséget neki kell fedeznie, lehet, hogy az anya otthon az ország másik felében van, tehát hogy ez nem egy, tehát hogy ez tényleg akkor, hogyha SOS menekülni kell, illetve hát különböző egyházak időnként működtetnek anya otthonokat. Egyébként eléggé jelentős azoknak az aránya, akik az egyházhoz fordulnak, tehát hogy fontos lenne itt is az érintett személyek megfelelő képzése, hogy tudjanak kezelni egy ilyen helyzetet. Hát az áldozatsegítő központoknak a hálózata már szinte minden megyeszékhelyen elérhető. Hát ugyan nem vonták be a szakmai civileket, de azért, tehát, hogy ez több, mint a semmi, tehát hogy ott azonnali elhelyezést nem tudnak biztosítani, de némi jogi, esetleg pszichológiai segítséget adnak az áldozatnak. Illetve az, aki nem biztos benne, hogy az erőszak-e, ami vele történik, vagy egyszerűen csak szeretne beszélni valakivel a lehetőségei feltérképezéséről, az felhívhatja a NANE segélyvonalát a bántalmazott nőknek és gyerekeknek. 80-as 505-101.
Mikor lehet ez hívni ezt a telefonszámot? Mikor lehet hívni titeket?
A NANÉ-t fönn van a honlapon, de azt hiszem, hogy a hét minden napján meghatározott időben hívható. Nem, hétfőn, kedden, csütörtök, péntek 18-tól 22 óráig, kedden 8-tól 12 óráig, szerdán 12 és 14 óra között hívható a NANÉ-s segélyvonala, és hát azt is megjegyezném, hogy nagyon leterhelt a segélyvonal, tehát tehát érdemes többször próbálkozni, ne adják fel a segítségkérők.
Köszönöm szépen Antoni Ritának, a Nőket Egyesület elnökének, hogy itt volt velünk. Szép estét!
Sziasztok, viszont hallásra!
17 perc.
Idén 13. alkalommal rendezték meg az LMBT történeti hónapot Magyarországon. A programsorozat egyik szervezőjével, Hanszdi Péterrel fogunk most beszélgetni. Szervusz, Peti.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Hogyan indult ez a programsorozat? Már 13 évvel ezelőtt, vagy 14, mert hogy egyszer talán kimaradt, vagy rosszul mondom?
Nem, 14 évvel ezelőtt indult, de nem azért, mert hogy kimaradt volna, hanem hogy hamarabb kezdtük el szervezni. Aha. Tehát 2013-ban volt az első történeti hónap, és mi úgy kapcsolódtunk ebbe bele, hogy egy skót szervezet keresett meg minket, akik a skóciai LMBT történeti hónapot szervezték, és részt vettünk egy ljubljanai képzésen.
Ezt hogy kell elképzelni, hogy valaki felhívta mondjuk a háttértársaságot, szimpózium egyesületet, vagy a Labris, vagy kaptatok egy e-mailt, vagy csak úgy jelentkezett, vagy ezt te se tudod pontosan?
Ha jól emlékszem, e-mailt kaptak a különböző szervezetek, és akkor akit érdekelt, és ez volt a Labris és a háttértársaság, az így válaszolt, és akkor szervezetenként két-két fő ment el erre a workshop. Ez egy egyhetes workshop volt a szlovén fővárosban, és akkor így elmagyaráztak, hogy máshol hogyan működik a szervezés, hogy hogyan kell programot szervezni. Jó, ebben nekünk is volt azért tapasztalatunk, de hogy konkrétan más országokban hogyan működik a történeti hónap, az egy ilyen érdekes tapasztalatszerzés volt, és akkor utána meghirdettünk mi is egy pályázatot, hogy lehet pályázni programokkal. Kezdettől fogva ez volt az egésznek a...
Mármint, hogy lehet pályázni programokkal, kisebb csoportoknak, szervezeteknek, vagy bárkinek tulajdonképpen.
Igen.
Vagy tehát, akkor kinek lehet még?
Tehát, hogy van olyan ország, ahol esetleg ez máshogy működik, de a világ legtöbb országában úgy működik, hogy van mondjuk egy vagy több szervezet, ami koordinálja az egészet, megszervezi a megnyitót, programfüzetet, stb. De hogy mindenki beadhatja a pályázatát, azt elbíráljuk, és az alapján mindenki megvalósítja a programját, beszélgetést, előadást, filmvetítést, játékestet, stb. Civil szervezetek, tudományos intézmények, magánszemélyek, tehát mindenki, aki valahogy akár kapcsolódik a témához, vagy akár nem. Tehát minden évben volt szerencsére olyan pályázat is, amikor mondjuk a történtárok egylete, vagy a József Attila irodalmi kör, aki nem foglalkoznak igazán hagyományosan a LMBT témával hangsúlyosan, de kitaláltak egy programot, ami így az LMBT emberek történetéhez kapcsolódik.
És miért fontos az, hogy megismerjük az LMBT emberek történetét, vagy hogy mondjuk a szélesebb közönség is megismerkedjen vele, vagy hogy lássák, vagy halljanak rólunk, hogy van történetünk, van kultúra.
Hát a legfontosabb szerintem az, hogy megpróbáljuk beágyazni így az LMBT közösséget a történeti hátterébe. Tehát, hogy nagyon gyakran halljuk azt, hogy ez valami nyugati import, ilyen Magyarországon nem volt régen, a mostani közhangulatban is azért lehet hallani ilyen szólamokat politikusoktól, közszereplőktől, stb.
És hát azt mondod, hogy régen nem volt ilyen, és van egy nagyon érdekes vonatkozása például a magának a szónak, a homoszexuális szónak. Uh-huh. Mikor jött ez létre?
Most csak kicsit elkanyarodunk, de Kertbeni Károly fordító, újságíró, ő alkotta meg 1868-ban, akkor írta először ezt a kifejezést, a homoszexuális, meg egyébként a heteroszexuális kifejezést is, és aztán később ez így a 19. század végén, 20. század elején ment át a köztudatba. Ez egy ilyen érdekes magyar vonatkozás. De visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy amikor a történelemről beszélünk, mindenkinek általában a politika történet jut eszébe, a hadtörténet, időnként még beszélnek ilyen mentalitás történeti dolgokról, de kisebbségek történetéről soha. És hogy leginkább ez amiatt van, mert hogy a történelem írást, azt alapvetően a heteroszexuális fehér férfiak végzik, és általában a kisebbségi csoportok szempontjai nem jelennek meg. Tehát a nők történetéről ugyanúgy keveset hallani, mint a romák történetéről, a különböző etnikai kisebbségek történetéről, és az LMBT emberek történetéről is. Tehát így úgy tűnhet, mint hogy az LMBT emberek nem lennének a történelmünk része, pedig nagyon is a történelmünk része, és fontosnak tartjuk, hogy ezt megmutassuk. Amiatt is, hogy rámutassunk arra, hogy mindig is itt voltunk a társadalomban, most is itt vagyunk, és a jövőben is itt leszünk, annak helyére, hogy ki mit gondol erről a témáról.
Ugye az idei, és már a tavalyi történeti hónap is márciusban került megrendezése, korábban ez februárban volt, és hogy ez Skóciából jön, gondolom, ez a hagyomány, tehát ennek vannak hagyományai. Mikor kezdtétek szervezni az idei történeti hónapot, illetve hogy milyen programok voltak idén?
Hát tavaly ősszel kezdtük szervezni, tehát mindig így átgondoljuk azt, hogy nekünk milyen ötleteink vannak például megnyitóra, hogy mindig meg szoktuk keresni azokat a szervezeteket, csoportokat, magánszemélyeket, akik mondjuk tavaly vagy a korábbi években programot szerveztek, hogy nincs kedvük újat szervezni, igyekszünk új lehetséges partnereket is felkutatni. Mi is hallunk mondjuk könyvmegjelenésekről, filmbemutatókról, színházi bemutatókról, ezeket is megpróbáljuk, hogyha hallunk róla, akkor beépítjük a programba, és akkor ilyen november környékén szoktuk a pályázati felhívást közé tenni, és január közepéig lehet jelentkezni programokkal. Régebben egyébként azért volt februárban tényleg a történeti hónap, mert hogy a skótok, akik megkerestek minket, náluk is februárban volt, és akkor ez egy fontos volt, hogy minden újonnan csatlakozó országban egyszerre legyen, de igazából most már elég sok, tehát hogy most már nagyjából 20-valány országban van a világon LMBT történeti hónap, tagjai vagyunk egy nemzetközi LMBT történeti hónapot szervezők bizottságának is, és az Egyesült Államokban októberben, valahol májusban, valahol júniusban van a programsorozat, tehát nem annyira kötött az időpont, és úgy gondoltuk, hogy egyrészt az idő is jobb, tehát jobban lehet például szabadtéri programokat szervezni, másrészt több idő van a programok előkészítésére, adományszerzésre, illetve a programoknak a tényleges megvalósítására. És hát idén nagyjából 50 programunk volt, majdnem 50 program.
Na, mik voltak a legérdekesebb, vagy mit emelnél ki? Mert
hú, én 27 programon voltam az 50 programon belül, úgyhogy még ez alapján is nehéz lenne választani. Én nagyon örültem annak, hogy most idén elég sok külföldi meghívott vendégünk volt. Az ILIA, ami a világ legnagyobb LMBT archívuma Amsterdamban, levéltár és könyvtár, intézménynek a vezetője Wilfred van Buren és az egyik kutatója, te a von Stibbel.
Köszönöm, hogy ezeket a neveket elő. Említed, mert én nem próbálkoztam volna meg a kiejtéssel. De hogy ő nyitotta meg, ez az úriember a 13. történeti hónapot egyébként.
Igen, igen. És tartottak egy előadást az ILIA-nak a működéséről, valamint a holland történeti hónapról. Volt egy észt előadónk, aki az észt LMBT embereknek a történetéről adott elő, Eha Emilia Orasz. Ez is nagyon érdekes volt, szerintem én még soha nem hallottam, még én személyesen sem észt transznemű személyekről, vagy az észt LMBT mozgalom kezdeteiről.
És mi újság egyébként?
Hát nagyban hasonló a helyzet egyébként, mint Magyarországon, azt leszűrve, amit egy órás előadásban le lehetett szűrni. Most... Tehát ugyebár egy poszt-szovjet köztársaságról van szó, bár az ugyebár a Szovjetunió része volt, de a legelsőként váltak le a balti államok a Szovjetunióról, de elég erőteljes orosz kisebbség van az országban, és nagyon sokat változott a helyzet az elmúlt évek. Ott is mondjuk az uniós csatlakozásnak nagyon fontos hatása volt, ugyanúgy, mint nálunk, így egy jogszabályi környezet tekintetében. Bizonyos szempontból, amennyire lejött az előadásból, talán ott még jobb a helyzet, más szempontból meg viszont rosszabb, mint Magyarországon. És volt egy a történeti hónap végén egy amerikai programunk is. A New York-i Leszbikus Her Story Archívumnak az egyik aktivistája volt itt, akivel beszélgettünk, illetve megtekintettük a The Archivets című dokumentumfilmet, ami ennek az archívumnak a történetéről szól.
Azt én észrevettem, hogy nagyon nagy gondot fordítotok arra, hogy minél több mindenkit bevonjatok. Így bevonásra kerültek a szórakozó helyek is. Mesélnél el ezekről a programokról is? Uh-huh. Itt nem tudom, kezdhetnénk a nyitóbulival is egyébként.
Hát most már nagyjából hagyományos program, hogy az Alter Ego-ban van a nyitóbuli. Egy kicsit ilyen mondjuk régebbi zenékre felhúzva, vagy például a karaoke is, ami a program keretében zajlik, ott is ilyen régi számok hangzanak el. Maga Lidi Dömper, aki mondjuk vezetni szokta ezt a jó hangulatú bulit, ő is mindig ezt szokta megfogalmazni, hát ő maga egy az LMBT történelem valamennyire, mert hát most már 30 éve van a pályán így a budapesti magyarországi LMBT éjszakai életben, de én nagyon örültem, hogy idén nagyon sok ilyen olyan program volt, amilyen zenés, kötetlenebb, táncos bulis program volt, volt például Vogue táncóra, az Egyesült Államokból, New Yorkból eredő ilyen tánckultúra, még igazából a második világháború előtti, vagy azt követő évekből volt egy walking alkalom, erről például még én soha nem is hallottam korábban, ez meg a 70-es években szintén a New Yorki meleg szcénához kötődő ilyen tánc kultúra, ballroom kultúráról volt program, és hát olyan egyéb ilyen kötetlenebb programok is voltak, mint kvízjátékok, idén több is, vagy például városi sétát tartottunk a 7. kerületben, azokon a helyszíneken, amelynek LMBT kultúrtéti vonatkozásai vannak.
Most egy kicsit zenélni fogunk, illetve hogy kikapcsolunk a éppen most folyó Pride ellenes tüntetésre, és akkor innen folytatjuk. Ha minden igaz, akkor itt van velünk Szegi Márton, aki most is kint van a Budapest Pride betiltása miatti tüntetésen, a hírfoglaláson. Szia, Marci!
Szervusz, itt vagyok, igen.
És kezdjük azzal, hogy miért érezted fontosnak, hogy kimenjél? Múlt héten is, tegnap is tüntettél. Mesélnél, hogy miért fontos neked ez a tüntetés sorozat, ez a tiltakozás sorozat?
Persze, hát én úgy állok hozzá, hogy ha én nem megyek ki, akkor ki fog. És azért jönnek emberek bőszen, tehát most is szinte teljesen tele van a híd, de engem alapból már személyesen érintett ez az egész Pride-os téma is így melegként, tehát muszáj volt kijönni. Ami egyébként nagyon vigasztaló, az az, hogy szerintem az emberek már az elején átláttak az egészen, és kevés meleg embert véltem így felfedezni a tömegben. Tehát már az elején értették az emberek, vagy melegpártiak, vagy tényleg az van, hogy átláttak rajta, hogy a gyülekezési jogkorlátozása az úgy nem pálya.
És mi van most? Mondod, hogy most is ott vagy a hídon, és javarész nem melegeket látsz tüntetni.
Így van, tehát most is, hát kicsit szürke a hangulat, ez így az időjárásnak is köszönhető, nem volt szerencsés időjárásunk sem most, sem a múlt héten, de itt vannak az emberek, és jönnek. Azt érzem, hogy a kezdeti tűz így lecsillapodott az emberekbe, vagy megtörte őket így az idő, vagy tényleg már nincs bennük annyi, hogy, hogy jöjjenek újból és újból hétről hétre, mert mi nagyon nem tudom, hogy érünk el változást ezzel, hogy kint vagyunk, de hát mi más csináljunk, otthon nem ülhetünk.
Tegnap is voltál, hogyha jól tudom, tüntetni. Milyen volt így ez van a tegnapi tüntetés?
Hát ott például meglepődtem, hogy mennyire kevesen voltak, de úgy is volt tömeg, és
ez
volt ereje is.
És a
dühösebbik fele volt ott, vagy hát nem is azt mondom, hogy a dühösebbik, de a lendületesebb. Úgyhogy mi a végére csatlakoztunk be, úgy értve, amikor már elindultak a momentumosok a Lánchídra, és akkor ott a Lánchídon már rendőrsorfal várt minket. Én a szerencsések között voltam, aki egyébként feljutott, de már fent is, fent a hegyen is rendőrök vártak minket. Tehát ott ugye a tüntetők, hát jó része egyébként nem maradt, és ezért így nem történt érdemben semmi. Igazoltatások voltak. Két hete egyébként meg is büntettek, de megúsztam egy figyelmeztetéssel, azért, mert ott álltam a hídon.
Mesélnél, hogy mi történt két héttel ezelőtt tulajdonképpen?
Igen.
De hogy mi történt? Tehát, hogy fönn voltál a hídon, miért büntettek meg?
Fent voltam a hídon, és az már a vége volt, tehát az utolsó emberegységgel voltunk már fent, és hát kifettek, mert hogy az első sorban álltunk, és nem akartunk menni. Elvileg háromszor felszólítottak, vagy túl hangosan énekeltem, vagy nem történt meg, de akkor utána igazoltatás volt, és mivel hogy együttműködő az ember, ezért megúsztam még figyelmeztetéssel.
Mire számítasz a mai napon, és mit tervezel, hogy meddig maradsz? Lesz-e további hidak elfoglalása?
Szerintem itt most nem lesz hídfoglalás. Most ezt nemrég értesültem róla én is, hogy ezt egy 24 órás tüntetésnek hirdették meg. Tehát itt, hogyha lemegy a program, most különböző színészek, előadók, bírók beszélnek, meg adnak elő. Utána elvileg felmennek a várba, és a várba fognak virasztani, holnap pedig délután lejönni, ugyanígy 4-től 5-től.
És te is fogsz Marci virasztani? Meddig fogsz kint maradni? Mit tervezel?
Hát nem tudom, maradok végig. Miért ne? Meglátjuk, nem úgy vagyok öltözve, úgyhogy lehet, hogy majd egy dress change játszik, de maradok, ameddig lehet. Múlt héten is sokáig maradtunk, négyig ugyan nem bírtuk, de az meg már azon múlt szerintem, hogy volt biztosítva itt terep arra, hogy 24 órás tüntetés legyen. Tehát itt egy ilyen lassabb tempójú fesztivál hangulat az, ami szerintem segítene azon, hogy kibírják végig az emberek.
Marci, vigyázz magadra, és köszönöm szépen. Jó tüntetést.
Jó, így lesz, te is. Köszönöm.
Szegi Márton queer aktivistát hallották.